A következőkben Lukovics Milán atya és Bagyinszky Ágoston atya beszélget a Szapiencia Hittudományi Főiskola újonnan megjelent könyvéről.
Kedves hallgatóink, én Lukovics Milán vagyok, és Bagyinszky Ágoston ferences atyával beszélgetek, aki a Szapiencia Hittudományi Főiskola, Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, rektorhelyettese. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek a Mária Rádió hallgatói körében.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Annak apropóján beszélgetünk, hogy nemrégiben jelent meg egy könyv, James Livingstone, Bevezetés a vallástudományba című könyve, amit te szerkesztettél, és az ember ezt a címet olvassa, vallástudomány, akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon mi az a kérdés felvetés, amivel ez a tudományág foglalkozik, vagy ennek a könyvnek így mik a fő témái, miért aktuális ez ma?
Nyilván akkor tudunk kapcsolódni egy-egy könyvhöz, bármilyen tudományághoz, hogyha megtaláljuk azt, hogy hogyan szólít az meg minket a saját személyes tapasztalatainkban. Hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi az, ami a mi hétköznapi tapasztalatvilágunkat markánsan megkülönbözteti az előttünk járó generációknak a tapasztalatvilágától, szüleinknek, nagyszüleinknek a tapasztalatvilágától, akkor úgy gondolom, hogy a sokféleségnek, a pluralitásnak, az egymás mellett élő különböző kultúráknak az élményanyaga, az hozzánk sokkal közelebb van a hétköznapokban, mint bármikor korábban az elődeink számára. Ha tetszik, sokkal intenzívebb az a tapasztalat, hogy akár egy családon belül is egészen különböző világnézetű, egészen különböző vallási élmény anyagokat hordozó tagok, családtagok élnek együtt. És ezt megszoktuk, de ugyanakkor kihívást jelent, hogy hogyan helyezkedjünk bele a másik látásmódjába. Néha éppen akkor a legizgalmasabb ez, amikor az életünk értelméről, a legalapvetőbb életünket betájoló kérdésekről van szó. A vallástudomány erre a sokféleség tapasztalatunkra reagál, a pluralitás tapasztalatunk fölött gondolkodik el, rávezethet minket arra, hogy hogyan értsük meg azt a beszélgető partnert, aki egy más hagyományanyag felől érkezik a velünk folytatott beszélgetésbe. Hagy hozzak egy egészen hétköznapi példát. Minden munkanapom úgy kezdődik, hogy a Pasaréti Ferences növendékházból kilépve felülök az 5-ös buszra a Pasaréti téren, és bemegyek a belvárosba, a Ferenciek terére, ahol a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola található, a munkahelyem. Ezen a buszon, ebben a kellemes reggeli tömegben, ha éppen figyelem a körülöttem állók, ülőknek a ruházatát, a vallási szimbólumait, például nyakláncokon, esetleg fülbevalón, vagy akár más jelzéseken, amikkel kifejezzük a saját kulturális identitásunkat, akkor sokszor 3-4 különböző vallási hagyománynak a szimbólumai jelei megtalálhatók. Ez ugye azért nem véletlen, mert ennek a járatnak a vonalán különböző nagykövetségek is találhatók, és ilyen módon természetes az, hogy a világ minden részéről ott felbukkanhatnak utazótársak, de vajon nagyszüleim számára volt-e ehhez fogható tapasztalat, hogy minden nap úgy kezdődik, hogy esetleg indiai vallásokkal, vagy akár mondjuk afrikai szimbólumokkal jelentkezik be valaki ott a találkozásokban. Na most ez az embernek a saját hitéről folytatott töprengéseit, gondolkodását óhatatlanul provokálja. Hogyan fogalmazzam meg a saját vallási identitásomnak, meggyőződéseimnek a központi értékeit, akkor ha látom, hogy a mellettem utazó ember egy másik kultúrába, egy másik vallási hitvilágba született bele, ami ő neki úgy szubjektíve ugyanolyan fontos lehet, mint nekem az enyém. Mit kezdjünk ezzel a kihívással? A vallástudomány erre a kérdésre próbál módszeresen és felelősen válaszolni.
A tudomány ágnál mindig fontosak a vizsgálati módszerek, hogy vajon a vallástudomány hogyan keresi a választ a saját kérdéseire, hogyan, milyen módszerekkel vizsgálja a vallásosságot, amelyik a Föld egészén, illetve kultúrák sokaságában történelmi időkre visszatekintve is megjelenik.
Legközvetlenebb kapcsolata a vallástudománynak az embertudományokkal van, az antropológiához fűzi szoros kapcsolat, mert hogy a vallásra, a vallási jelenségre úgy is ránézhetünk, mint az embernek egy egészen alapvető megnyilvánulására. A 20. századnak egyik nagy vallástudósa, Mircea Eliade, homo religiosusról, természeténél fogva vallásos emberről beszél, azzal a tapasztalattal összefüggésben, hogy nem ismerünk olyan ősi kultúrát, ahol egyúttal ne lépne színre a vallásos ember. Az emberiség történelme, ahogy mondani szoktuk, azonos terjedelmű a vallás történettel. Nincs egy olyan kezdeti szakasz, amikor az emberiség még ne lett volna vallásos. Na most, ha a kezdetekben ez igaz, akkor valami módon ez rólunk, magunkról is szól, hogy az embernek a életben való tájékozódásához a vallás valami nagyon fontosat ad hozzá. És amikor keresztény környezetben vallásról beszélek, akkor még nem közvetlenül a keresztény hitre gondolok. Mert hiszen 7-800 velünk élő kultuszt, vallásgyakorlatot tart számon a vallástudomány csak a jelenünkben. Az izgalmas kérdés, amit utána a vallás tudomány művelője föltesz, hogy vannak-e közös mintázatok a különböző hagyományokban élő vallásos emberek viselkedésében, gondolkodásában, megnyilvánulásaiban. És összehasonlító elemzések módszerével dolgozva a vallástudomány megmutatja ezeket a közös mintázatokat. Karácsonyi ünnepkörben vagyunk, és hamarosan megérkezik szilveszter, ami egy kiváló példa arra, hogy még a szekularizált nyugati világban is ott van egy olyan fajta, mondhatjuk, hogy szekularizált ritusunk, aminek a jelentésével a legtöbb kortársunk nincs is tisztában, hogy tudnélik szilveszter este szükségét érezzük annak, hogy hagyjuk szétesni az életünket az új évet búcsúztatva, és utána rögtön másnap az új év sokszor fogadalmakkal kezdődik, de mindenképpen valamiféle tiszta lapot nyitunk a magunk számára. Most itt egy olyan mintázatot játszunk el, sokszor teljességgel öntudatlanul, sokszor mindenféle vallási motívum nélkül, amit egyébként a vallásos ember világában kozmogóniai ritusnak nevezünk, mert hogy minden nagyobb vallási hagyomány ismeri ezt a fajta megújulási igényét az embernek. Hogy az egyik pillanatban igényünk van arra, hogy a káoszba, hullásnak az élményét átéljük, a következő pillanatban pedig igényünk van arra, hogy ebből kiemelkedjen a mi új világunk, új elhatározásokkal, új álmokkal. Hát ilyen módon a homo religiosus, a vallásos ember, ott él a nyugati társadalmak szekularizált emberében, mindannyiunkban.
Hogy vált számodra fontossá ez a könyv, hiszen nem kevés munka egy 550 oldalas kiadványt megszerkeszteni, a fordításokat ellenőrizni, egymás mellé illeszteni, egységesíteni, gondolom, a nyelvezetét. Esetleg ismerted-e személyesen a szerzőt, James Livingstone-t, vagy hogy érintett meg téged ez a könyv?
Számomra mindenképpen egy team munkának, egy közösségi munkának az élménye az, ami a könyvhöz kapcsolódik. már az amerikai ösztöndíjas éveimben a könyv, a lefordítandó könyv kiválasztása során az ottani Washington környéki katolikus baráti körömre támaszkodhattam, az ő olvasmányélményeiket, tanácsaikat kikérve döntöttem ennek a kötetnek a lefordítása mellett. A szerzővel az ott tanuló diákok jó része személyesen is megismerkedhetett, volt ő vendégelőadáson, James Livingstone vendégelőadás keretében járt a Washingtoni Katolikus Egyetemen. A környéken ő jól ismert a nem hétköznapi pedagógiai karizmájáról, kvalitásairól, amellett, hogy egy tudós emberről van szó, egy precíz, igényes kutatóról van szó, amellett egy nagyon mosolygós és rendkívül szuggesztív előadó az, akit ott benne megismerhettünk. Képes arra, hogy egy szemléletmódot adjon át a tényanyagon túl, képes arra, hogy élményszerűvé tegye a tanulás folyamatát, és engem a könyvével való első találkozás az meggyőzött arról, hogy ezek az értékek a szövegben is megjelennek. A angol nyelvterület primernek hívja azt a típusú tankönyvet, ami egy új tudományterülettel való első találkozásnál nyújt segítséget az olvasónak, a diáknak, úgyhogy egyszerre ismerkedhessen meg a területnek az alapvető ismeretanyagával, tudnivalóival, de ugyanakkor ez az első találkozás, ez legyen életre szólóan meghatározó élményszerű. És én úgy gondolom, hogy ez a bevezetés a vallástudományba című most már magyarul is elérhető kötet, ez magyarul is hozza ezt az élményt. Ezen 15-en dolgoztunk, az én szerkesztői szerepem az volt, hogy összehangoljam ennek a fordítói szaklektori csoportnak a munkáját. Ennek kapcsán is nagyon érdekes beszélgetésekre került sor. Sok olyan kihívás is volt a szöveg magyarításában, amikor meg kellett alkotni a szaknyelvet, a kulcsfogalmakat kellett magyarul pontosan megtalálni, és ebben olyan kollégák voltak a segítségemre, akik egy-egy vallásnak, egy-egy világvallásnak a szakértői.
Hogyan jelenik meg ez a könyv a Szapienciai Tudományi Főiskola tananyagában? Hallgatók találkoznak-e vele, és ha igen, akkor miként?
Egy körülbelül 5 éves folyamat volt ennek a könyvnek a elkészítése magyarul, kezdve ott, hogy erre esett a választásunk, egészen a fordítás folyamatán át a különböző szaklektori körökön keresztül a szövegnek az utolsó gondozási köreiig. Ebben az időszakban, mondjuk az elmúlt 3 évben, elektronikus formában már azért ez a szöveg, ez kurzusoknak a vezérfonala lett. Egy-egy szabadon választható kurzushoz használtam kötelező irodalomként, ajánlott irodalomként is, és ilyen módon van már erről a frissen megjelent könyvről van olyan élményem, hogy hallgatók hogy reagáltak rá. Egészen örömteli volt látni, hogy amit én értéknek láttam a könyvet angolul olvasva, az utána már a magyar szöveg is hozta magával, és a itthoni hallgatók számára is izgalmas módon életre kelt a szöveg, beszélgetéseket provokált, ha kapcsolatba hozták a saját vallási élményvilágukkal, Isten élményeikkel, a magyar közegünknek a vallási sokféleséggel összefüggő tapasztalatai mind-mind ott voltak az ő reflexióikban, vitáikban, a közös beszélgetésekben. És ahogy mondtam, hogy ez nem csupán tankönyvként működik ez a szöveg, hanem a érdeklődő olvasó számára ez olvasási élményt hoz akkor is, hogyha valaki egymaga olvasgat bele. Hát olyan módon is működött, hogy most a őszi megjelenés után már ajándékozzák a környezetükben, talán lesz néhány olyan család, ahol a karácsonyi fa alatt ajándék is lehet ebből a szövegből. Ilyen értelemben könnyen emészthető az olvasmány élmény, és bárkinek, aki szeretné a hitéleti érdeklődésén túl, a lelki olvasmányokon túl, ahogy mondani szoktuk, a látókörét tágítani, hogy a családjában hogyan tud a saját hitéről egy érettebb szinten, ennek a vallási pluralitásnak az összefüggésében beszélni, keresve a más világnézetű családtagoknak, rokonoknak, barátoknak a megértését, hogyan tud egy sokpólusú világban ennek megfelelően felkészült módon kommunikálni, ez a könyv, ez nagyon hasznos lehet a kezében.
Most már sok mindent tudunk a könyvről, 15 fejezet, tényleg testes kis kötet ez, címlapján az Angliában található Stonehenge kőtömbjeivel, de egy icipicit még lépjünk közelebb a szöveghez. Mi az a fejezet, melyik az a része, amelyik valahogy úgy számodra különösen is sokat mondott, vagy valamiképpen érzékeltessünk valamit a kedves hallgatókkal, hogy mire számíthat, hogyha ezt a könyvet kinyitja?
A vallástudománnyal kapcsolatban mondtuk, hogy az önismeret vonatkozásában is izgalmas lehet, illetve a saját vallási keresésünk összefüggésében is ad egy tágas horizontot. Na most, ha van olyan vallási kérdés, ami mindkét szempontból érdekes a számunkra, akkor a kezdeteknek, az eredetnek a kérdése az ilyen. Vajon hogy kezdődött az, amit én ma megélek? Hogy kezdődött az én személyes életem vonalában? A kezdet az valamilyen módon mindig az én jelenemnek a magváról, a lényegéről is szól. Vajon hogyan érthetem meg magamat jobban azáltal, hogy próbálom a saját történetemet felgöngyölíteni? Ezt a kérdést az ember fölteszi egész személyes módon, egyes szám első személyben is, de fölteszi többes szám első személyben is, emberi közösségek történetére vonatkozólag, sőt a világegyetem történetére vonatkozólag, és akkor megérkezünk ahhoz a kérdéshez, ami a mai természettudománynak és a vallásoknak is egy közös témája lehet, vagyis hogy kezdődött mindez. Az ősrobbanásnak a kérdésköre az, ami itt fölsejlik a természettudományok nyelvén, és a teremtésnek a kérdésköre az, ami itt fölsejlik a monoteista vallásoknak a nyelvén, kicsit más módon egyébként a távolabbi ázsiai vallások világában, sőt valamiféle kozmogónia, valamiféle vízió a kezdetről, az eredetről, az valójában minden vallásnak a képvilágához, képzetanyagához hozzátartozik. És a Livingston könyvnek 9. fejezete ezt a témát tárgyalja, nem csak abban a szűkös keretben, ahogy sokszor ezt fundamentalista hajlamú kisközösségek előveszik, hogy vajon a Biblia első könyve, a Teremtés körvénynek az első, második fejezete az szorosabban vagy tágabban átvitt értelemben érthető, hogy szó szerint kell levennünk azt a 7 napot, ami annak a szövegnek a ritmusát adja, esetleg korszakolva kell azt érteni, vagy pedig a hívő embernek egy tanúságtételéről van szó, a teremtő Istenhez fűződő, egészen alapvető viszonyáról. Szűkebb keretek között szoktunk erről a témáról általában olvasni, beszélgetni. Ez a remek fejezete a könyvünknek, a 9. fejezet, ez sokkal szélesebbre tárja a látószöget. Ennek a tágas vallási sokféleségnek a világán belül helyezi el a világ eredetének, az én világom eredetének a kérdését, úgyhogy arról egyszerre szól a vallások nyelvén, ugyanakkor integrálja a modern tudományosságnak a látásmódját, és ezt a kettőt ezt nem keveri össze, nem maszatolja össze, hanem egy tipológiát állít fel azzal kapcsolatban, hogy milyen viszonyba hozhatjuk egymással ezt a kezdetről szóló kétféle gondolkodásmódot. Hát ilyen módon szó esik a kreacionizmusról, szó esik az intelligens tervezettségről, hogyha valaki ezekkel a fogalmakkal csak most ismerkedik, akkor a szerző röviden, tömören, közérthetően elmagyarázza, hogy miről van itt szó, és utána megoldásokat ajánl arra vonatkozólag, hogy hogyan mi módon gondolkodhatunk erről a kortárs ismeretanyagunk szintjén. Én nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy Livingstone nem csupán a maga személyes szintézisét, szemléletmódját próbálja átadni az olvasónak, hanem fölveti a lényeges kérdéseket, bemutatja az azzal kapcsolatos lehetséges válaszokat, és utána maga is ajánl egy-két olyan választ, amelyet ő elfogadhatónak tart, ilyen módon rábízva az olvasóra, hogy gondolkodjon el az ismeretekről, amivel találkozott.
Vajon ez a könyv mennyire élő a számodra? Vitatkozol-e vele? Van-e valami kritikád vele kapcsolatban, vagy ami hiányzik belőle, vagy amit máshogy írtál volna meg, mint ez a Livingstone nevű bácsi? Tehát vajon mi az, ami esetleg még úgy szerinted bele tartozna, vagy kiegészítésre szorulna? Biztos van ilyen is.
Livingstone jó pedagógus, ilyen értelemben provokál. És olyan egészséges mértékben provokál, hogy nem elveszve érzi magát az olvasó a rázudított ismereteknek a halmazában, hanem inkább impulzusokat kap ahhoz, hogy a saját személyes élményvilágát hogyan kösse össze ezzel a tágas térképpel, amit a vallástudomány képes nyújtani a vallási jelenségekkel összefüggésben. A fordítónak a feladata az, hogy ahol azt a fordítás megköveteli, hogy lábjegyzetekben értelmezze, kommentálja azt, ami a főszövegben megtalálható. Számomra nagyon izgalmas volt látni azt, hogy a szöveg nagy része az magyarul is él. Magyarul is kommentár nélkül érthető az olvasó számára. Ugyanakkor felbukkannak azok a pontok, azok a kérdések, például az iszlám vallás bemutatásával összefüggésben, mondjuk a dzsihádnak a fogalma, az jellegzetesen ilyen, ahol a magyar olvasónak kifejezetten el kell magyarázni a kontextust, hogy hogyan szoktuk ezt a fogalmat mi itt Közép-Európában félreérteni, hogyan lehet árnyaltabban szemlélni azt, ami érthető történelmi okokból, gondolok itt a másfél évszázados török megszállásra, amit mi magyarok átéltünk, erősebben provokálja az embert, mint mondjuk a világ más területein az olvasókat. Hát a könyv keretei között csak lábjegyzetek adtak lehetőséget a magyar továbbgondolásra, amikor a Sapienciának a képzési kínálatáról van szó, különböző kurzusokról van szó, akkor ott sokkal tágasabb tere nyílik arra a kurzus vezetőjének, hogy ezeket a gondolatokat kifejtse, kiegészítsük a számunkra különösen izgalmas pontokat, arról beszélgessünk, ütköztessük a nézeteket, ilyen módon ugye a vitakultúránkat is fejlesztve. Amikor így a szapienciás kurzusaink felől nézem, akkor számomra még izgalmasabb a könyv. Azáltal, hogy vannak ezek a nyitott pontjai a gondolatmenetnek. Éppen ezért, mert ilyen módon élőnek, izgalmasnak, dinamikusnak, inspirálónak látjuk a témát, arról is gondolkozunk, hogy egy kétfél éves, egy éves kurzusnak a keretében ezt szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tesszük ezt az élményt, hogy mit jelent ezt a könyvet kis csoportban vagy nagyobb közösségben feldolgozni. Konkrétan a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékével együttműködve tervezünk a következő tanévben egy ilyen jellegű kurzust, ami a Livingstone könyv vezérfonalán, de annál sokkal tágasabb mozgástérrel dolgozza föl ezt a témát.
A címlapon található embléma szerint ez a Sapientia Főiskola kiadványa, Vajon hogy lehet hozzájutni ez a könyvhöz?
Ugye egészen frissen most ősszel jelent meg a könyvünk, ugyanakkor már a Libri terjesztői hálózatában egy hónapja kapható is, tehát bármelyik Libri boltba, vagy akár a webshopokon keresztül a Bookline terjesztői hálózatába, hogyha belép az ember, akkor egészen könnyen hozzájuthat a kötethez. Emellett, hogyha valaki még további kedvezménnyel szeretné megszerezni a kötetet, akkor a maga a Szapiencia Szeretesi Hittudományi Főiskola könyvtára is árusítja a kötetet, talán itt leszerezhető be ez a legkedvezményesebben.
Kedves hallgatóink, hát ezt a beszélgetést nem csak azért tartottuk meg, hogy egy könyvet bemutassunk, hanem hogy valamiképpen rápillantsunk arra, hogy létezik ilyen, hogy vallástudomány, illetve annak is örülök, hogy ezen keresztül Bagyinszky Ágoston ferences atya is megszólalt a Mári Rádióban, rajta keresztül a Szapiencia Hittudományi Főiskola is, és reméljük ennek a folytatását. Úgyhogy köszönjük a munkádat, köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Bagyinszky Ágoston atyával Lukovics Milán atya beszélgetett a Szapiencia Hittudományi Főiskola újonnan megjelent könyvéről.
Hírek.